A mi segítségünk továbbra is a mindenható Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Halljátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, az Úr Jézus bevonulásának történetét Jeruzsálembe, amint az írva van Máté evangélium a 21. részében, az első verstől a 17-ig bezárólag. A hosszabb ige szakaszt kérem a testvéreket, vagy helyüket elfoglalva hallgassák meg. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta neki: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, imé királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az úta terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az úta szórták. Az előtte és az utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és azt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit pedig felborította. És ezt mondta neki: megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók ballangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották: hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak. És így szóltak hozzá: hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Áldja meg Isten, testvéreim, az ő igéjének meghallgatását, a szívünk befogadását. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető, drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással, imádattal állunk meg előtted, megköszönve, hogy lehetőséget adtál ismét arra, hogy testvéri közösségben dicsőítsünk téged. Áldott légy, Úrunk, azért, hogy vágyat ébresztettél oly sok hívő testvérünk szívébe, hogy eljöjjenek és hódoljanak előtted, imádjanak téged. Istenünk, mi mást kérhetnénk, mi lenne a legfontosabb, mint az, hogy légy itt mi velünk. Áld meg ezt az órát, szenteld meg a mi szívünket, tedd készé arra, hogy ígérdnek ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk. Hogy megteremje a te drága ígéd a maga gyümölcsét a mi életünkben. Istenünk, te látod, hogy ki milyen fájdalommal, leterheltséggel, vagy milyen indulattal jött ide most, ebbe a szent hajlékba. Te légy a bánatos szívűeknek vigasztalója, a betegeknek, a nyomorúsággal küszködőknek vigasztalója és ereje. Te légy minden mindenekben a mi életünkben. Istenünk, hadd meg, hogy nyitott szívvel tudjuk hallani a te drága igédet. Mindentől elvonatkoztatva csak rád figyelni, tőled venni az erőt, a bátorítást, és mindazt, amire szükségünk van ebben a földi életben. Légy hát itt mi velünk, áld meg bennünket, könyörülj meg rajtunk, az Úr Jézus Krisztus drága nevében kérjük, hallgass meg. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek ígéjének alapján hirdetem közöttetek az üzenetét. Írva van Zakariás könyve 9. részének 9. versében. Örvenj nagyon Sion leánya, újong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. Szeretett testvéreim, az a hosszabb ige szakasz, ami az Úr Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról szólt, amit hallottuk, ugye ezzel a fejezettel kezdődött el az Úr Jézus földi életének az a szakasza, amit úgy nevezünk, hogy nagy hét. Tudjuk, hogy a bevonulását követően néhány nap elteltével őt perbe fogják, keresztre feszítik, majd harmadnapon dicsőségesen feltámadta halottai közül. Az ő bevonulását Jeruzsálemben fokozott érdeklődéssel és lelkesedéssel kísérte a tömeg. Ez testvéreim előképe annak a nagy bevonulásnak, amiről szintén Zakariás próféta ír, az ő proféciájának az utolsó fejezetében, amikor is az Úr Jézus eljön újból, és megveti lábait a olajfák hegyén, ezt hatalmas természeti változások is fogják kísérni, de ugyanakkor egy lelki-szellemi megújulás is Izrael népe életére nézve. Ellenségei megszégyenülnek, megsemmisülnek előtte, azok, akik kirabolták Jeruzsálemet és meggyalázták Jeruzsálem asszonyait, azok mind-mind bűnhődni fognak a nagy király érkezésekor. De akkor majd úgy fog eljönni, mint királyoknak királya és uraknak ura. De most még szelíden és alázatosan szamárcsikó hátán vonul be Jeruzsálem kapuján. Azért ment Jeruzsálembe, hogy népe, mint királyt vesse el magától. Zakariás ugye úgy ír róla több évszázaddal korábban, az ő érkezése előtt, hogy egy szamár hátán vonul be a király békeküldetésben. Örvenj Sionnak lánya, újong Jeruzsálem lánya. Ugye ez a megszólítás az egész választott népnek szól. Elérkezett az idő. Most senki sem mondhatja, hogy nem ismerte fel a Mesiást. Mert most világossá vált az ő érkezésével, a profécia teljesülésével, hogy letagadhatatlan tény az, hogy az Isten Mesiása elérkezett hozzájuk. Ő az igaz, akinek jelleme és uralma az igazság megvalósításában valósul meg. Előrírt testvéreim, a zsoltáros, a 45. zsoltárban, amikor így szól, hogy trónod Istentől van, mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság pálcája, szeretted az igazságot és gyűlölted a gonoszságot. Igen, testvéreim, amikor ő ismét el fog jönni, márpedig a proféciák szerint ez be fog következni, mint ahogy első eljövetelére vonatkozó minden ígéret is teljesült már, akkor olyan igazságosságot fog átélni az ő uralma alatt minden nép, amilyen még soha nem volt ezen a földön, emberek uralma alatt. De most nézzük meg, testvéreim, az ő első bevonulásának részleteit, amiről tudósít bennünket a Szentírás. Két tanítvány, ugye, aki a megbízatást kapta az Úrtól, menjenek el, és hozzák el azt a két bizonyos szamarat, amelyek meg voltak kötve. Ez a két tanítvány minden kötekedés nélkül egyáltalán nem tartotta furcsának, és teljesíthetetlennek ezt a kérését a mi Urunknak, hogy elkösse ugye másoknak az állatát, vagy másnak az állatát, amely nem az övéké volt. Teljesítik ezt a különös parancsot. Az Úr mindent tud, Pontosan tudta az állatok helyét, azt is, hogy meg vannak kötve, sőt azt is, hogyha valaki rákérdez, hogy miért viszik el ezeket az állatokat, akkor elég, hogyha azt mondják, mert az Úrnak szüksége van rá. Testvéreim, az Úrnak szüksége volt egy Szamára és annak csikajára, szüksége volt a tanítványokra, akik engedelmesen elhozták az Úr Jézus számára ezeket az állatokat, és nem sokára szüksége volt a gyermekek örömújongására, az egész ünneplésre, és még aznap este annak a bizonyos betániai háznak a vendégfogadó szeretetére, ahol töltötte az éjszakát. Még ma is szüksége van az Úrnak az övéire. Várja, hogy az övéi mindig készek legyenek, mindig az ő rendelkezésére álljanak. Testvéreim, a mi Urunk mindenkit odaállított a maga helyére, ahová rendelt bennünket. Mindannyiunkat valamiféle feladattal bízott meg. Krisztus testének tagjai, a gyülekezet tagjai, az övéi el vannak látva feladatokkal. Senki sem fölösleges. Nyilvánvalóan vannak látványosabb feladatok, egy szószéki szolgálat talán, de vannak csendes, belső szobában elhangzó imádságokat mondó testvérek is, akiknek ugyanolyan, vagy talán még fontosabb a szolgálata, mint a mutató szolgálat. És azt is jegyezzük meg, hogy nem mindenki lehet sikeres, pláne nem mindig sikeres, de hűséges viszont mindig. És egy szolgától soha nem kérnek más számon, mint az, hogy hűséges legyen. Pál apostol az első korintusi levél 12. részében ugye bőven eseteli azt, hogy a Krisztus testének minden tagjára olyan nagy szükség van. Nem mondhatja a kéz a lábnak, hogy fölösleges. De vannak rejtett testrészeink is. De hogyha azok nem működnek, felmondják a szolgálatot, akkor nagyon nagy baj van, mert az egész test megsínti. Ugyanúgy testvéreim, itt is mindenkinek, minden egyes hívőre nagyon nagy szüksége van a mi Úrunknak, hogy végezze a maga helyén, a maga idejében az elrendelt számára kijelölt szolgálatot. Az Úrnak szüksége van reánk. Szüksége van talentumainkra, javainkra, egész életünkre. Hova vonult be az Úr Jézus? Ugye tudjuk, hogy Jeruzsálembe, a kiválasztott ünnepi díszbe pompázó városba, a béke városába, ebben a névben az is benne van, hogy a béke városa. Ebbe a városba akkor, amikor oda bevonult, rengeteg ember tartózkodott. A római tartományok különböző helyeiről jöttek a zarándokok, szétszóródott zsidók, prozeliták, hogy készüljenek Izrael népe hatalmas ünnepére, a Páska ünnepre. Napokkal előtte már teli volt a város, nyüzsgött, forrongott a tömeg, árusítottak, vettek, eladtak, tehát pezsgett az élet. Ebben a városban. A tömeg tanúja volt az eseményeknek, és emlékeztetője egyben a jövendőlések beteljesülésének. Közel jött hozzájuk Isten kegyelme. Eljött a király, és ahol a király, ott az ország. Eljött a király hozzájuk, és mégis milyen különös, hogy néhány nap múlva vétkes lesz a város az ő királyának elvetésében. Az övéihez jött, ahogy János apostol is írja evangélium elején, de az övéi nem fogadták be őt. Csak nagyon kevesen voltak, akik felismerték benne a Mesiás királyt. Sokan csak a galileai prófétát látták meg benne, és nem azt, aki valójában volt a Mesiást. Hisz amikor átlépi Jeruzsálem kapuját, akkor az ott lévő kérdezik az ünneplő sokaságtól, a kíséretétől, hogy ki ez? Ugye azt válaszolják, hogy ez a galileai Názáretből való próféta. Tehát nagyon sokan kíséretében nem tudták, vagy nem is akarták elfogadni, hogy ő az Isten mesiása, a megígért, a fejedelem. Eszembe jut, János evangélium a 7. fejezetében van egy történet, amikor az Úr Jézus kísérő tömegben kialakul a különféle vélemény az ő személyét illetően. Egyesek azt mondják, hogy ő a próféta, mások azt mondják, hogy ő a mesiás. Erre rákontráznak a papi vezetők, és azt mondják, hogy nem támadhat próféta Galileából. Ki is küldik hozzá a maguk embereit, hogy fogják el, és azok dolga végezetlenül térnek vissza mondván, hogy úgy szólt, ahogy még ember nem hallottak szólni. Igen, ő hatalommal szólt, nem úgy, mint a farizeusok is, az írástudók. Mégis testvéreim, ugye látjuk, hogy ez a hatalmas király, a dicsőség ura, nem mint győztes hadvezér, fehér rovon vonul be, hanem szamárháton szelíden és alázatosan. Ezek a tulajdonságok a békesség fejedelmének a jellemzői. A felelkesült tömeg újjong, örvendezik, kíséri őt előtte, utána, hatalmas tömeg vonul. Az igaz, hogy sokan voltak olyanok közülük, akik szívük mélyéből ünnepelték, mert vigasztalást vagy gyógyulást találtak nála. Az is a megkülönböztetett tiszteletnek a jele volt, hogy elébe terítették felső ruhájukat, némelyek pedig ágakat vagdaltak le a környező fákról, virágokat szórtak le. Ezek a dolgok is mind-mind növelték, emelték az ünnep magasztosságát. És amit kiáltottak testvéreim, amivel üdvözölték őt, az is a profécia beteljesülése volt. A 118. Zsoltár igéi hangzottak el felé, a király felé, ahol azt olvassuk, hogy ó Uram, segíts meg! Áldott, aki jöjj az Úrnak nevében! Ó Uram, segíts meg! Vagy Uram, segíts most! Ugye ez a Hozsánnának a magyar fordítása. Hozsánnázott a tömeg, ezt értve alatta. És milyen különös, hogy az ingatott tömeg nem sokára vétkes lesz az ő királyának elvetésében. Akik hozsánnáztak, azok nem soká feszést meget fognak kiáltani. Beteljesedett az írás. Minden róla szóló jövendőlésnek be kellett teljesednie. A bevonulásával kapcsolatos híradásnak is, amit a próféta mondott Zakariás által, és a 118. Zsoltár ünneplő, királyt üdvözlő szavainak is mind-mind be kellett teljesednie. De gondolhatunk a 24. Zsoltár egyik versére is, amikor felszólítja költői módon a Szentíró, Jeruzsálem kapuj, emeljétek fel fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Most halála előtt utoljára nyílik meg előtte Jeruzsálem kapuja, majd pár nappal később átmegy rajta megkötözötten, és az ünnepi virágok tövisekké változnak. Nézzük meg testvéreim, hogy hová vezetett a mi Urunknak első útja, amikor átlépte Jeruzsálem kapuját. Első útja a templom területére vezetett. A templomi látogatásával kapcsolatban három nagyon fontos dolog van feljegyezve a Szentírásban. Ezzel kapcsolatosan. Az első a templom megtisztítása, a második sok betegnek a meggyógyítása, és végül pedig a gyermekeknek a dicsőítése. A templom megtisztítása. Miért volt erre szükség? Azért testvéreim, mert bántó, kiáltó tisztátalanságok lopóztak be a templomba. A templom erőcsarnokában is ott voltak már a vásárosok, a pénzváltók, alkudoztak. Olyan volt a templom területe, mint egy piasztér. És egy kicsikét nézzünk most magunkba. Ma is beszivárog a bűn a gyülekezetbe, ami az ő temploma, sőt a hívők testébe is. gyülekezeti életünkben is szükség van az Úr Jézus Krisztus megtisztító hatalmára, hogy száműzzük a bazárokat, a banketteket és minden pénzkereseti praktikát, amely nem illik Isten házába, a gyülekezet életébe. És személyes életünkben is állandó szükség van arra, hogy az Úr megtisztító hatalmával végezze a mi testünkben is a maga munkáját. Hiszen ahogy Pál apostol a korintusi gyülekezetet kérdezi, hogy avagy nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, és Isten templomát legyen az a gyülekezet, legyen az a hívő teste, büntetlenül nem lehet megszentségteleníteni. Annak mindig káros és rettenetes következménye van. Ezt soha ne feledjük el. Urunk felháborodott, amikor látta azokat, akik a templomot, imádság háza helyett romlott piasztérré változtatták. Sokan a templomi adományokból, az eladott áldozati állatokból szedték meg magukat. Jó pénzkereseti lehetőség volt ez. Ennek akkor már hosszú gyakorlata volt, bevett szokás volt, hogy ezt tegyék, az ünnepre készülve. Ugyanis a zarándokok, akik jöttek a Római Birodalom különböző tartományaiból, ugye az ott használatos mindennapi pénznemet nem lehetett hasznosítani a templom területén. Át kellett váltani borsos illeték ellenébe a templomi pénzre, a szent csekerre. És ezen a pénzen lehetett csak megvásárolni az állatokat az áldozatokhoz. Márpedig mindenki ugye vitte a maga állatát, hogy áldozzon az ünnepre készülve, vagy ünnep alatt. Tehát mind a pénzváltók, mind az állatok eladói borsos hasznot húztak ebből az üzletből. Abban az időben is éppen úgy, mint ma, sokan üzletet csináltak a vallásból. A pénzváltók asztalait felforgatta mi Urunk, a vásárosokat kiűzte a templomból, hivatkozva Ézsaiás 56-ra és Jeremiás 7-re, ugye itt kombinálta ezt a két ige helyet, azt mondva, hogy ez az én házam, az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. Isten háza csak az imádság háza lehet, de semmi egyéb. Szomorú látni azt, testvéreim, hogy a sátán mi mindent tett, és mi mindent vitt be a gyülekezet életébe. Pénzszeretetet, keménységet, engesztelhetetlenséget, elkeseredettséget, testiséget, és sorolhatnám tovább. Itt csak a gyökeres tisztogatás segíthet. És amikor ez megtörtént, akkor kiűzve onnét ezeket az oda nem illő embereket, akik a templomot úgymond megszentségtelenítették, jönnek helyükbe a sánták, a vakok. Ezek az emberek általában ki voltak tiltva a templom területéről. Rontották az ünnepnek a magasztosságát, nem tűrték meg ott őket. De az Úr Jézus intézkedése nyomán az ő hatalmával minden megváltozott. A vásárosok helyébe jönnek a sánták és a vakok, a betegek. A raklók ballangja ismét áldások színhelye lett, ahol a bűnt kérelhetetlenül kiirtják, testvéreim, ott azt mindig áldás kíséri. Akár a gyülekezet, akár a hívő személyes életére nézve, hogyha a bűnt kiirtjuk gyökerestől, és Istennek szentelt életet akarunk élni minden igyekezetünkkel, elhatározásunkkal, az ő segítségével, akkor ott megindul az áldás folyam. Mint ahogy itt is a rászorultak bejöttek, és gazdag áldásban lett részük. De van egy harmadik csodálatos történeti rész is itt feljegyezve, mégpedig az, hogy mikor a bűnösök félelemmel, rémülettel eltelve menekülnek el a szent helyről, amikor az üzletelésnek vége szakadt, és a betegek meggyógyulnak, akkor jönnek a gyermekek, és dicsőítik őt. Spontán szívük, őszinte vágyával, lelkesedésével dicsőítik az Urat. Senki nem tud ellenállni. Amikor kiűzte a vásárosokat, akkor ugye arra hivatkozott a mi urunk, hogy megvan írva, az én házam imádság háza, ti pedig ragó ballangjává tettétek azt. A farizeusok, az írástudók, a főpapok, Krisztus ellenségei, akik gyűlölték és el akarták veszíteni minden áron, nem tudtak ellene tenni semmit, mert az igére hivatkozott. És az igét, Isten igét nem lehetett megfellebbezni, nem lehet ellent mondani neki. De mégis, amikor a gyermeket dicsőítését hallják, akkor fölháborodva neki támadnak az Úrnak, valahogy ugye ezt érezve és mondva, hogy ez a dicséret nem szólhat neked, hiszen te nem vagy az. Te nem vagy az Isten mesiása, te nem vagy a várva várt, nem vagy Dávid fia. Az Úr Jézus nem vitatkozik velük. Nem vitatkozik velük, mert a sötétség elborította a szívüket, a lelküket, az életüket, és ahol a sötétség úr, ott azok, akiknek a szívében ott van ez az árnyék, ez a sátáni sötétség, ott azok az emberek nem képesek őt sem megérteni, sem elfogadni. Kővé vált a szívük. Megkeményedett szinte egyszer s mindenkorra. Milyen szörnyű dolog ez. A király meglátogatásának idejét nem ismerték fel, nem fogadták el őt. Milyen szörnyű dolog. Akik bölcseknek tartották magukat, akik ismerték az írásokat, ezzel dicsekedtek, a köznépet pedig lebecsülték, ugye János evangéliumában van, hogy csak azok mennek utána, az átkozott nép, a csőcseré, aki nem ismeréseit nem is tudja betartani az írásokat. És milyen különös, ami urunk megszégyeníti ezeket az embereket a zsoltáros szavaival. A 8. zsoltárban ugye azt olvashatjuk, hogy gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ilyen különös, ami a bölcsek előtt el volt rejtve, az a csecsemők előtt nyilvánvalóvá lett. Isten a csecsemők által szégyenítette meg a bölcseket, a felkészülteket, a papokat, az írástudókat, mert ők fogékonyabbak voltak az isteni jelzése, a király jelenlétére. Az Úr megszégyenítette őket tudatlanságukban és gonoszságukban. És ez a történet egy szomorú végkifejlettel fejeződik be, ezzel a rövid mondattal, hogy ott hagyva az ő ellenségeit, elhagyja a farizeusokat, papokat, akik bár felismerték, de nem fogadták be őt, szívükbe sötét gondolatokkal elutasították a kegyelmet, önigazságukból akartak Isten előtt megigazulni, üdvösséget nyerni, ami lehetetlen, és ekkor elmegy Betániába, ahol fogadókészek várják őt szeretettel, lejárt a kegyelmi idő. Ó, milyen szörnyű erre gondolni. Ma is, testvéreim, megszólít bennünket a történet által, az ige által, Isten igéje. Készek vagyunk-e a vele való találkozásra? Ma is jön, ahogy a laodiceai gyülekezethez írja, imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Akik befogadták őt, akik ma is befogadják őt, azoknak hatalmat ad, hogy Isten gyermekeivé legyenek. És ez a legnagyobb csoda, testvéreim. Ez a legnagyobb eredmény, amit ember itt a földön elérhet, hogy békességet talál Istennel. Hogy az üdvözöltek seregéhez tartozik. És örömmel tudja várni az érkező királyt, mert a szíva, az élete az övé. És akkor érvényes az, amit Pál apostol is csodálatos bizonyságtételként mond, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nekem az igazság, a megigazult élet koronája, amelyet megad nekem az igaz bírom a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik szeretettel, akik vágyva várják az ő eljövetelét. Tegyen minket is Isten ilyen vágyakozó, Krisztus várogó, lelkületű emberekké, hívőkké. Így áldjon meg bennünket, és készítsen fel bennünket az Isten az ő fiának fogadására. Amen. Most imádkozunk, majd azt követően csendes percet tartunk, és folytatólagosan pedig a mi Urunktól tanult imádságot fogjuk el imádkozni. Istenünk, dicsőséges mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a kegyelmi idő még tart, ma is kopogtatsz a szívek ajtaján, bebocsátást kérsz. Urunk Istenünk, készíts fel bennünket, hogy mi a te szent fiadnak befogadói legyünk, hogy legyen életünknek egyedüli és kizárólagos ura, hogy áldott legyen és gyümölcsöző legyen a mi életünk. Segíts meg erre bennünket, Urunk Istenünk! És akik már befogadták, elfogadták őt Uruknak és Teremtőjüknek, megváltójuknak, azoknak adj örömet és békességet a szívükbe. Hogy érezzék, nincs nagyobb ajándék annál, mint benned békességet és örömet találni. Hogy üdvbizonyosságot nyerni afelől, hogy Krisztus az ígéretek szerint ismét el fog jönni. El fog jönni, hogy uralkodjék a teremtett mindenség fölött. De ekkor már úgy jön el, mint királyoknak királya, mint ítélő bíró. És tudjuk, hogy rettenetes dolog ellenségként az élő Isten kezébe esni. Szabadíts meg ettől mindannyiunkat. Add, hogy mind gyermekeid örömmel tégedet váró, a te dicsőséged után óhajtozó gyermekeid legyünk. Segíts meg bennünket, áld meg életünket, légy velünk, és amikor bukdácsolunk, vagy nehézségeink vannak ebben a földi életben, járva a keskeny utat, akkor erősíts bennünket a te szentelked által. Légy velünk, urald az életünket teljesen és kizárólagos módon. A te áldásodat, vezetésedet kérjük a mi életünkre. Könyörülj meg rajtunk, hallgass meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztus drága nevében kérünk, nagy neved dicsőségére. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, mint a földön is. Minden napi kenyerünket add meg végünk ma, és bocsánat meg vétkeinket, végéken mi is megbocsátunk az ellenő vétkelőket, és segíts minket kísértésbe. A szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket tisztán és fedhetetlenül az Úr Jézus Krisztus napjára. Amen.